A nyár azonban, akármilyen nehéz volt ez a két hét, nem állt meg. Mert nehéz volt, főleg az első 8 nap elsősorban Derék tutajosunknak, aztán István bácsinak, Bütyöknek, Nancsi néninek és a doktornak is, mert bizony voltak pillanatok, amikor Gyula majdnem eltutajozott azokra az ismeretlen vizekre, ahonnét nem jött még tutaj vissza. De ott volt a doktor, aki ismételten leszállította Gyula Lajost erről a bizonytalan járműről. Végül a 9. napon tutajosunk nagyot sóhajtott, nagyot aludt, s utána láztalanul nyitotta ki szemét. Ennél a nevezetes pillanatnál véletlenül jelen volt István bácsi is. A doktor pedig a délutáni vizsgálattal végezve összepakolta holmiát kis táskájába, és olyat fújt, mint egy győztes birkózó az utolsó menet után. Hű, mondta. Nagyon féltettem. A malacot. A nyár azonban ezt is tudomásul vette, látszólag közömbösen. Friss reggeli levegőt hozott a szobába és Gyula tüdejébe, de nem állt meg, és úgy határozott, hogy tutajosunkat mégis átadja az ősznek, további nyaraknak, általában az élet idejének. Bütyök hol van? Nézett körül Gyula.
Bütyök dolgozik, és nem lopja a napot, mint egyesek,
mondta István bácsi, ám bár igen boldogan mondta, mert pótatyai mi voltában annyit aggódott pótgyerekéért, mint 3 valóságos atya. Az igazság azonban az, hogy Bütyök valóban dolgozott. Miután Nancsi néni csodakenőcsei helyre simították göröngyös kobakját, s a ház körül témferget, István bácsi azt mondta neki.
Nem jössz velem, Béla?
Szívesen. Bütyök felkapaszkodott a kocsira, és nem csak jól érezte magát, de izgalmas érdeklődéssel látta a nagy gazdaság bonyolult és mégis rohanó életét.
Látod, Bütyök, könnyű a mérnöknek, mert a mérnök valóságos számokkal dolgozik. Könnyű az építésznek, mert amit kitervez, az úgy is van. Könnyű a cipésznek, a szabónak, mert adva van az anyag, és az nem változik meg. De nehéz a gazdának, mert jön egy jég, egy fagy, egy felhőszakadás, egy járvány, egy ostoba rendelet, egy rovarinvázió, szárasság, és még ezer ismeretlen nyavaja, ami napról napra változtatja a munkát, a beosztást, a földek állapotát, a gépek használatát, a vetés rendjét, az aratás idejét, mindent. Ma kiadok egy rendeletet, és holnap már felborul minden, mert éjjel leszakadt az eső. Jövő héten át akarok adni 100 hízott tökröt, beüt egy száj és körönfájás, leromlik a jószág, kezdhetem előről az egészet. Szóval, itt néha úgy látszik, hogy nem is mi gazdálkodunk, hanem az idő és a véletlen. És mégis nekünk kell gazdálkodnunk, és nem az időnek és véletlennek.
Na mi az?
Álltak meg az egyik cséplőgép mellett.
Hol az ellenőr?
Rosszul lett megint, jelentette a gépész. Bent fekszik a bódéban, a gyomrával vesződik. Én mázsálok.
István bácsi bement a kerekes bódéba, s amikor kijött, dühösen vakarta a nyakát.
Ültessék fel a legközelebbi kocsira, és egyenest a doktorhoz.
És a mázsa? Kérdezte a gépész. Mázsáljak én tovább? Úgy értem, amíg lesz valaki.
Nem lehet. Erre szigorú rendelkezés van.
Ki jöhetne a tanító kisasszony?
Ki hát, ha itthon lenne.
Harangozó, Laci?
Felvételi vizsgára készül az egyetemre.
Hát akkor...
És a gépész széttárta karját jelezve, hogy kifogyott a tanácsokból, István bácsi pedig levette kalapját, belenézett, mintha ott cséplési ellenőrök tartózkodnának, aztán az égre nézett, végül Bütyökre nézett, és gyilkosan dühös tekintete megszelidült.
Tudsz-e számolni, Béla?
Persze,
mondta Bütyök, és elpirult, mert kengyelre gondolt, s ezt a kérdést tapintatlannak érezte.
És elvállalnád a mázsálást, amíg ez a szegény Lajcsi rendbe jön? Persze rendes fizetésért.
Nem mázsáltam még, idegenkedett Bütyök.
Hát, ha nem vagy hülye, 3 perc alatt úgy mázsálsz, de úgy mázsálsz. Na gyere!
És ha nem is 3 perc múlva, de 4 óra alatt Bütyök úgy mázsált, de úgy mázsált.
Csodatalentum vagy, Béla! Az ebédet majd kiküldöm, és az utolsó maghordó kocsival hazajössz.
Bütyök tehát ott maradt a mázsa mellett, amíg a gépész a kocsihoz kísérte főnökét.
Vigyázzon a gyerekre, Lehőc bácsi, az öcsémnek a barátja, kitűnő tanuló, színjeles volt végig.
És István bácsi csak egy jelentős mozdulattal fejezte be Bütyökről alkotott kitűnő véleményét. Nem kell talán mondanunk, hogy a dicséretben túlméretezett fantázia rejlett, és egyben az a tény, hogy a vastag gazdás szívesen adományozta a jeleseket, amelyekkel ő éppen olyan ritkán találkozott annak idején, mint Bütyök a jelenben.
A géphez ne engedje a fiút, nehogy babráljon valamit, aztán meglegyen a baj.
Természetesen parolázott a nyurga öreg gépész, és mi sem természetesebb, mint hogy másnap már Bütyök indította és állította meg a gőzgépet, sípolt a megálláskor, mert egy valóságos, első osztályú gyorsvonati mozdonyvezető árvájának ezt megtiltani egyáltalán nem lehetett. Ekkor azonban már a nyurga gépész János bácsi megszólításra hallgatott, míg Pondorai kartárs közvetlenül Béluskámnak szólítatott. Lehőc egyébként elég száraz, 60 körüli gyermektelen egyén volt, aki szívesen apáskodott egy néhai kolléga árvája felett, pláne amikor észrevette, hogy Bütyök teljesen otthonos a dugattyúk, atmoszférák, tengelyek és fogaskerekek világában. Csuda feje van, mondta a gépész a gazdának, aki átjött a szomszéd majorból. Nem hiába volt színjeles. Ennek természetesen percek alatt híre ment, s amikor a vízhordó lányka ellenőr úrnak titulálta Bütyököt, a jelesi fiú meleg bizsergést érzett a szíve körül, és másnap hajnalban feltette méregzöld gazdászkalapját. De a nyár még ennek dacára sem állt meg. A traktorok már a tarlókat buktatták, a nyárfás utak felett vércsefiak rikoltoztak, az iringó virágja megfakult, az asztagok helyett szalmakazlak nőttek, és Bütyök egy napon 3 szál őszi rózsát talált ételhordó kosarában, a vízhordó lányka pedig a következő napon egy doboz cukorkát talált ugyanazon kosárban. Bütyök ezek után nyakkendőt kötött, míg Szanyadi Kati felvette piros rékliét, dacára a beígért anyai pofonoknak. Ezek valóságok. De az is valóság, hogy István bácsi most először hibát talált az ifjú számadásában, amitől vastag ráncok képződtek homlokán, jelezve, hogy erősen gondolkodik. Látva azonban Bütyök nyakkendőjét és Katica ünnepi rékliét, magában azt mondta, no, és a hibát szó nélkül kiigazította. Erről azonban nem tudott más senki, még Tutajos sem, aki lázban és félön kívületben birkózott valami rémmel, mely hol elment, hol meg újra visszajött, aszerint, hogy reggel volt vagy este, erősödött az injekció hatása vagy gyengült. Nancsi néni minden idejét a beteg mellett töltötte, aki csak a hűvös borogatásokról tudta, hogy ott van, és Bütyök hiányát alig vette észre. A doktor naponként 2-szer is megnézte Gyulát, és többször figyelmeztette Nancsi nénit, hogy a malacsültet ropogósan szereti. Gyula, te hogyan szereted? Tutajos keserűen mosolygott.
Ülve és borogatás nélkül.
Remek, örvendezett a doktor. Szellemi képességeid meglepően regenerálódnak. Ezt azonban Gyula már csak hallotta, de nem foglalkozott a gondolattal, mert távoli lett minden és mindenki abban a félájult elesettségben, amit többször elővette. Amikor azonban azon a 9. napon értelmesen, egészségesen és felszabadult boldogsággal kinyitotta a szemét, első gondolata barátja volt, aki dolgozik és nem lopja a napot, mint egyesek. Azt már nem is kérdezte, hogy Bütyök miként jutott felelősségteljesen.